Üdvözlöm a hallgatókat, az Aréna mai vendége Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok.
Én Király István Dániel vagyok. Mik a járványidőszak legfontosabb tapasztalatai, tanulságai a gazdaság területén?
Hát ez egy nagyon komplex kérdés. Ugye itt egy olyan a dolog által okozott krízissel állunk szembe, ami nem a gazdaság állapota, nem rossz korábbi döntéseknek a következménye, hanem egy olyan helyzet, amit egy vírus okozott, és ez a vírus meggátolta a társadalom normális működését. A normális működésbe tartozik persze a gazdaságnak a működése is, tehát amikor nem tudunk elmenni dolgozni, vagy nem tudunk külföldről anyagot hozni az adott tevékenységünkhöz, vagy nem tudunk utazni, és ezért mondjuk a szállodáknak a igénybevétel leáll, ez mind együtt jött össze. Ezért bonyolult ennek a helyzetnek a kezelése. Igazán annak indoka, hogy a gazdaság, világgazdaság az lassuljon. Nem volt, hiszen aki januárban autót akart menni, és meg volt a pénz, annak most is megvan. Ennek ellenére persze kialakult egy ilyen bizalmi kérdés, hogy megtehetem azt, amit korábban terveztem, utazhatok-e, megátolja például a vírus ezt a fajta utazásomat, és aztán ez itt szépen tovább gyűrűzik a gazdaság különböző területeire. Na, ilyenfajta krízisre nem nagyon voltunk felkészülve. Mondok egy példát, ha gazdasági válság van, akkor ugye ilyen értelemben a kieső időt azt használjuk valamire. Az oktatás az egy jó ötlet, hogy ha nem tudunk dolgozni, mert nincs rendelés állomány, akkor tanuljunk helyette. De igen, ám, csak ez a vírus, ez azt, hogy bemenjünk és egy formális iskolában részt vegyünk valami oktatásba, ezt nem tette lehetővé 2008-ban, nem volt probléma, akkor lassult a gazdaság, kieső időt oktatásra fordítottuk, ez egy logikus dolog volt. Na, ma ezt nem tudtuk megtenni, hanem ki kellett találnunk más formákat, és hát itt a kényszer az egyik oldal persze nagy úr, de hiszen a digitális oktatás nem csak az iskolában, csak az egyetemek, a felnőtt képzésből is megjelent, és egy nagyon kifejezetten sikeres tanfolyamot hoztunk össze, azt mondjuk, hogy digitalizáció, az informatikai képesség, készség, de az egy hiányzó dolog Magyarországon, ezt lehet tanítani távoktatásban, tehát nem kell fizikailag elmennünk, és meghirdettünk egy tanfolyamot, de 64 ezeren jelentkeztek, 36 ezeren is kezdték a tanfolyamot, tehát nagyon a többiek is folytatni fogják, és ezt folytatni fogjuk, és lesz egy sor olyan ember, aki érteni fog majd az informatikához. Tehát ilyen érdekes helyzeteket produkált ez a vírus, de hát nyilván vannak direkt következményei. Az egyik következmény az, hogy emberek elkezdték elveszíteni a munkahelyüket. A vállalatok ugye valamilyen módon kellett, hogy reagáljanak a rendelésállomány csökkenésére, ezért aztán az első reakció, hogy hát akkor küldjük el a munkaerőt. Most ez még nem jó, hiszen ha valaki kikerül a munkaerőpiacról, nem alkalmazzuk, akkor később nagyon nehéz újraindítani a gazdaságot. Tehát itt egy sor olyan megoldást kell választanunk, ami ennek az elkerülésére vonatkozott.
A globális ellátási láncban mutatkozott problémák, amelyeket részben ön is most említett, milyen gyártást, előállítást lehet, és mit kell hazahozni?
Ugye ez a folyamat nem most indult, ez a gazdasági válság most pont amiatt, mert a vírus miatt a közlekedés nehézkesé vált, de rámutatott arra, hogy kiszolgáltatottak a világnak azon részei, akik részben az általuk előállított termékekhez, nagy részben alkatrészeket, mondjuk Ázsia országból vesznek, mert ott ez is legolcsóbb volt, de vagy olyan alapvető szükségleteket, mint például a WC-papír, ez nem egy bonyolult dolog, de hát például Amerika WC-papír gyártásának 98%-a az például Kínában történik. Most megértettük azt, hogy nem szabad kiszolgáltatottnak lennünk, és az egyik reakció, és ez lassan elindult, és erről beszélünk egyébként nagyon sokat, hogy milyen környezetet tudunk a Kínában, de nem Kínában, vagy ázsiai országokban, de nem az ázsiai ország számára gyártó termékeket visszahozni Európába, és ezeket gyártsuk itt. Én még a megelőző feladatom nagyok Norbemzének a fejlesztési igazgatójaként, nagyon sok terméknek vittük el a gyártását ázsiai országokba, de azzal, hogy ott olcsó volt akkor a munkabér. Aztán végén kiszámoltuk, hogy a logisztikai lánc, ez nagyon hosszú raktárat kell fenntartani ott, itt a bizonytalansága. Ezen termékek jelentős részét visszahoztuk Európába, Kelet-Európai országba, és kiválóan működött. Na most ez a folyamat fog, én azt gondolom, felgyorsulni. Tehát ez egyik olyan logikus dolog, hogy ha itt ezt legalább úgy tudjuk gyártani, akkor miért gyártatnánk Kínába. A másik pedig hát egyfajta biztonsági kérdés, hiszen ugye ezt láttuk a vírus alatt, hogy szeretnénk volna venni, vagy szerezni valamilyen formában lélegeztetőgépet, mint a lélegeztetőgépet Kínába gyártunk, még az Európa gyártó is. Ez még egy biztonsági kérdés. Ez mind a kettő azt mutatja, hogy nagyon kiszolgáltatottak vagyunk, tehát ezen változtatni kell.
akkor ugyanúgy, mint Magyarországnak, az Európai Uniónak is bizonyos területeken önellátásra, vagy legalábbis az önellátáshoz nagyon közeli szintre kell kerülnie?
Hát mindenképpen szükséges, hogy tudjunk reagálni az ilyenfajta helyzetekre, részben a gazdaságunk fenntarthatósága szempontjából, de nyilván, hogyha egy adott gyártmányhoz legyen ez, mint egy autó, az alkatrészek jelentős részét Kínából hozzuk, akkor ugye ez egyfajta kiszolgáltatottságot jelent, hiszen hogyha a hajó az késik, mert nem tud jönni, ha Kínában leáll a gyártás, akkor ki van szolgáltatva, tehát nem tudunk igazán ebben nagyon gyorsan reagálni, tehát mindenképpen fontos az, hogy bizonyos termékcsoportoknak, termékeknek a gyártását az visszahozzuk Európába, és egyébként Kelet-Európának, Közép-Kelet-Európának ebbe jók az esélyei, hiszen ha mindent összeszámolunk, most nem csak a munkabért, hanem megnézzük ennek a logisztikai költségeit, az időt, amit ez egyébként a tengeren tart, akkor tulajdonképpen itt olcsóban legyen ügyeket gyártani. Nyilván nem arról van szó, hogy olyan termékeket, amit később mondjuk Ázsiában akarunk értékesíteni, ezt így gyártsuk, annak nincs értelme, azt ott kell gyártani, de amit Európára gyártunk, azt célszerű itt, amilyen módon lehet előállítani. Elkezdődött ez a folyamat.
És a raktározásra, a készletezésre milyen hatással lehet ez? Mert ugye voltak, akik arra panaszkodtak, hogy egyszerűen, ha lett volna készletük, tudták volna folytatni a termelést, de nem volt.
Hát ugye pont ez a probléma, hogy ugye a mai beszállító rendszerek, ez a just-in-time rendszerek, szokták őket hívni, nem szeretünk raktározni, mert a raktározás pénzbe kerül, de szeretjük azt, hogyha egyébként a beszállító akkor hozza az árut, amikor ezt felhasználom, míg ha egyébként ez a beszállító Kínában van is, viszont hogyha a raktárkészletet építünk, azt finanszírozni kell valakinek, hiszen azt le kell gyártani, szóltál, és nem vesz részt a termési folyamatba. Tehát a raktárkészlet az ilyen értelemben drága, de hát ezt is megmutatta, hogy bizonyos területeken bizony ezeket fel kell építenünk.
Melyek a járvány hatása által legjobban sújtott ágazatok itt Magyarországon?
Hát elsősorban nyilván a turizmus, hiszen a vírus terjedése az effektíve megakadályozta azt, hogy emberek egymáshoz közel kerüljenek, kontaktusba kerüljenek. Ez igaz az országok közötti utazásra is, de igaz az országon belül utazásra is. Amikor a vírus terjedése megkezdődött, ez március elején hirdettük ki mi is ezt a veszélyhelyzetet, akkor ennek a következményeképp például a budapesti emberek a korábbi kontakt száma az 90%-kal esett. Tehát azt jelenti, hogy előtte 100 emberrel találkoztam, akkor már csak 10-zel kerültem valamilyen kontaktusba. Most nyilvánvalóan a turizmus, a vendéglátás nem működik, úgyhogy nem tudok elmenni, mert ezt a kontaktus kerülöm. Ez jó reakció volt egyébként, és nagyon gyorsan reagáltunk. De elsősorban a turizmus, a vendéglátás volt érintett, hogy az éttermek nem tudnak ilyenkor működni, hiszen közelülünk egymáshoz, tehát azt nem lehet megoldani máshogy. De és aztán utána jöttek az iskolák, hiszen ha a gyerek elmegy iskolába, és nem távolról tanítjuk, akkor ez szintén problémát okoz, tömegközlekedés kérdése, megnéztük a villamosokat, a buszokat, nagyon kevesen közlekedtek velük, és aztán utána azért, mert a közlekedés nehézségbe ütközött, aztán elkezdődött egy másik típusú probléma, mondjuk az építőiparban, hiszen ott ez nem egy gyár, ahol fegyelmezett maga folyamat olyan, hogy az emberek egymásra távol dolgoznak, ott éreztünk esést, aztán utána, amikor az ellátási láncok problémája kezdett kialakulni, tehát elfogytak, tehát kiüresedtek azok a logisztikai utak, ami a különböző alkatrészeket hozta, akkor leálltak a gyárak, hogy az autógyárak áprilisban gyakorlatilag a terméseket jelentősen leállították, de azóta persze ezek újraindultak. Tehát gyakorlatilag aztán mindenre elkezdett hatással lenni.
Melyek azok az ágazatok, amelyek mondjuk így profitáltak a kialakult helyzetből?
Érdekesen rendeződtek át dolgok. Az éttermek ugyan egyik oldalról bezártak, hát nem tudtunk oda menni, de viszont a házhozszállítás például felerősödött, tehát ez mindenképpen profitált ebből a helyzetből. Érdekes módon a kiskereskedelem nem csökkent olyan mértékben, sőt, van, ahol növekedett. Nyilvánvalóan most ezt nem hívnám profitálásnak, hiszen a gyógyszertárak forgalma növekedett, de ez nem azért növekedett, mert ők nagyobb profitot akart, vagy nagyobb forgalmat akart, mert ennek ez a természete. Tehát én azt gondolom, hogy volt néhány olyan terület, ami ebből oltatlanul profitált. Meg egy sor jó dolog történt egyébként, most azon túl, hogy persze nem akartuk ezt a vírus, meg nem akartuk a következményeit, de egy sor jó dolog történt, ilyen például digitális oktatás. Itt többen fanyalognak, hogy hát ez nem volt azért az igazi, ahhoz képest, hogy egyébként ez korábban nem is volt kérdés, hogy hogyan tanítunk távolról, de ahhoz képest egyébként ennek kialakultak bizonyos szabályai. Nyilván ezen majd javítani kell, de megértettük azt is, egyébként ezt hogy kell csinálni. A home office, az otthonról történő munkavégzés. Magyarországon ez nem volt annyira tipikus, aztán most, amikor szükségessé vált, úgy kiderült, hogy tulajdonképpen ez nem is olyan rossz forma, hiszen ha az ember reggel 6-tól este 8-ig otthon dolgozik, lehet nagyon folyamatos, lehet, hogy több munkát végez, mint ha bemegy a munkahelyére. Tehát kialakultak olyan újabb formák, amik én azt gondolom, hogy mindenképpen érdekessé tették ezt az ügyet, és hát ez a szerencsétlenségben, hogy ezt tudtunk ebből ilyeneket is generálni.
Melyik területnek, ágazatnak hogyan lehet kormányzati oldalról segítséget nyújtani, és hogy látják most, mely ágazatoknak lesz szüksége még több forrásra?
Hát összetett a kérdés, ugye generálisan mindenkinek, aki munkavállalókat foglalkoztat, hogy ne kelljen leépíteni, ne kelljen elbocsátani, ne kelljen kirúgni a munkavállalóit, ott mindenképpen segítenünk kell, ugye ez a munkai megtartási támogatás, hogyha egy vállalatnak csökken a rendelésállománya, és egyébként ezt bemutatja a kormány számára, akkor abban az arányban, ahol ez csökkent, támogatjuk a munkavállalójának a jövedelmét, tehát nettóban a magyar kormány, a járási hivatalok odaadják ezt a forrást, azért, hogy ne kelljen elbocsátani, és a maradék időben persze nyilván dolgozni fog. Tehát ez egy generális támogatás mindenki számára. Nyilvánvalóan először ugye meg kell nézni, hogy melyik csoportok, tehát milyen méretű vállalatok tudnak ezzel élni, aztán ahogy ezt elkezdtük működtetni, most már 180 ezer ember kap ilyen értelmű munkahelyi megtartó támogatást. Elkezdtük működtetni, kiderült, hogy tulajdonképpen ezt minden vállalat típus, a néhány fős mikrovállalat és a nagyon nagy vállalatok is igénybe tudják venni. Néhány specifikus támogatási formát is bevezettünk, ugye emlékezve a 2008-as negatív tapasztalatokra, amikor a vállalatoknak nagyon, nagyon szigorúan kellett reagálni, és elkezdték elbocsátani például a fejlesztőiket, kutatás-fejlesztéssel foglalkozó szakembereiket, azért ez ne történjen meg, ott is bevezettünk egy 40%-os bértámogatást, illetve hát elkezdtünk...
Hányan veszik igénybe?
Jelen pillanatban 16 ezeren veszik igénybe, ugye Magyarországon 45 ezer a kutatás területén dolgozóknak a száma, vállalati kutatók száma, és ebből 16 ezerre kértek a vállalatok ilyen támogatást. Ez Európa mondjuk eléggé unikális, itt beszélgetve a különböző nemzetközi vállalatoknál dolgozó cégvezető ismerőseimmel, de abszolút versenyelőnyt jelent a magyar fejlesztőtársaság számára az, hogy itt van ilyen, más országban meg nincs.
Mik a gazdaság és munkahelyvédelmi akciótervek eddigi legjelentősebb tapasztalatai, illetve a gazdasági szereplők reakciói?
Amikor ezt elkezdtük nagyjából másfél hónappal ezelőtt, azóta is egyébként ez folytatódik, minden hétfőn tartunk egy videokonferenciát a szakszervezetekkel, a különböző kamarákkal, szakmai kamarákkal, a Magyar Keresztmű Zsöparkamarával, ahol megbeszéljük azt, hogy látják ők a gazdaság állapotát, milyen intézkedéseket tartanak szükségesnek, illetve a meglévő intézkedéseket hogyan módosítsuk. Az első megbeszélések hosszúak voltak, több órásokra sikerettek ezek a videokonferenciák, most már ez nagyjából egy fél óra alatt meg tudjuk beszélni az ügyeinket, tehát azt jelenti, hogy ez a rendszer ez beállt. Amikor szükséges volt, akkor módosítottunk, és úgy tűnik, hogy a visszajelzések pozitívak, tehát ha megnézzük a távoli visszajelzéseket, mondjuk a német cégvezetők ugyan nyilatkoztak a magyar munkahelyvédelmi rendszerek működéséről Németországban, tehát nem itt, ezek is nagyon pozitívak, és úgy tűnik, hogy Magyarországon is pozitívak ezek a visszajelzések. Ugye itt nagyon fontos volt a gyorsaság, meg az arányosság. Csányi úr nyilatkozta itt néhány héttel ezelőtt, hogy ez pontosan így volt jó, tehát más struktúrában, másfajta támogatást lehet tud volna adni, de a gazdaság szempontjából ez itt tökéletes volt. Ez abból lehet lemérni egyébként, hogy itt egy hónappal ezelőtt 101 néhány közgazdász aláírt mindenfajta leveleket, hogy nem jók a magyar kormánynak az intézkedései, meg papírszagúak, meg íróasztalszagúak. Hát ők most mintha elhallgattak volna, mert úgy tűnik, hogy ezekkel az intézkedésekkel sikerült a gazdaságot részben stabilizálni. És ami talán fontosabb, hogy nem is a munkahelyi megtartó támogatások, ezek ugye fontosak, mert ezzel tudunk gyorsan beavatkozni, hanem azok a támogatások, ahol a munkai megtartását fejlesztésekhez kötjük. Itt a KKM-nek van egy támogatási rendszer, itt már 143 ezer munkahelyet védtünk meg azzal, hogy a vállalatok azokat a beruházásaikat, amit nyilván terveztek, azokat végrehajtják, mert maximum 8 ezer euróig adunk hozzá járulást, illetve hát most az Európai Unió vágyott egy ennél nagyobb támogatási formát is. De ide tartoznak azok a ezek főleg mikro kis közepes vállalatokra szánt struktúraváltást támogató beruházások, legyen ez energetikai beruházás, mérnököket akarnak alkalmazni, licenszet akarnak venni, technológiát akarnak váltani, ahol 70%-os a intenzitásra adunk forrásokat erre, ott is az a feltétel, hogy a munkavállalók jelentős részét tartsák meg. Tehát ezek azok a támogatások, amik nem csak a munkai megtartását eredményezik, hanem egyébként egyfajta fejlesztéshez is vezetnek. Ezeket tartjuk egyébként jó támogatásoknak. Mindösszesen egyébként, ha megnézzük, hogy azok az intézkedések, amivel jelen pillanatban élünk és rendelkezünk, az nagyjából 1,2 millió ember számára vagy tartja meg a munkahelyét, vagy gondoskodik róla, hogyha egyébként azt elveszítette, vagy képezzük, hogy újabbat tudjon szerezni, vagy egyetemisták számára dolgoztunk egy hónappal, más hónappal ezelőtt egy konstrukciót. Ez a diákhitelhez kapcsolódó konstrukció, hogyha valakinek megélhetési nehézségei vannak, és ugye vannak gondok, mert nem tudnak az egyetemisták a tanulás mellett dolgozni, akkor kaphatnak 500 000 forint olyan hitelt, ami kamatmentes. Nagyon gyorsan megkapják ezt, tehát és már 14.500-an éltek ezzel a hitellel.
És nagyjából mekkora forrás az, ami a munkahelyvédelmi és a gazdaságvédelmi akcióterben már felhasználhatott, amelyet felhasználtak, és mondjuk a munkahelyvédelemre, ugye, amit említett, több százezer embert az ő segítésükre.
Ugye itt a teljes hát keretösszeg, ez nem jó szó, de ez a teljes lehetőség, amivel rendelkezünk, ez valahol ilyen 9200-9500 milliárd forint környékén van. Ugye ennek nem csak támogatás része van, hanem vannak hitel, garantált hitel, és egyébként tőkekonstrukcióink is, de ide tartozik például a hitelmoratórium, ami azt jelentette, hogy nem kell most visszafizetni, és az a forrás a gazdaságban marad, tehát másra lehet fordítani, akár a vállalat erősítésére, akár egyébként a család ügyének a finanszírozására. Tehát ez mindösszesen 9500 milliárd forintot jelent. Folyamatosan nézzük azt, hogy ebből mennyi az, ami ténylegesen a gazdaságba kikerült. Hát most valahol ilyen 1200-1500 milliárd forintnál tartunk, ugye ez folyamatosan változik, ahogy történnek a hitelbírálatok, ahogy történik ezek kifizetése, ahogy ugye hónap végén kifizetjük a rövidített munkaidőre vonatkozó támogatásokat, ez folyamatosan növekszik.
Milyen programokkal készülnek, milyen terveik vannak? Akár a következő hónapokra, akár kicsit hosszabb távon.
Hát a tervünk az, hogy ez a válság véget fog érni, és ott már nem a válság ügyének a menedzsmentjével kell, vagy kezelésével kell foglalkozni, hanem a gazdaság a további erősítésével. Itt én azt gondolom, hogy egyébként jók az esélyünk, ha megnézzük azt, hogy mi is történik Európában. A mi gazdasági környezetünk az alapvetően, ez a német gazdasági környezethez tartozik, V4 országok, környező országok. Ha nézzük Németországnak a döntéseit, az azért egy nagyon komoly gazdasági potenciált jelent. Részben olyan megállapodások születtek a német gazdaság, német politika között, amit kívülről látunk nyilván, amik nem limitálják a német gazdaság erőteljesebb fejlesztését, és ez a források is megjelentek, tehát 1600 milliárd eurónyi forrás jelent meg a német gazdaságba, vagy jelenik meg a német gazdaságba. Ez azt is jelenti, hogy viszont ez a német gazdasághoz kapcsolódó egyéb területek is gyorsulni fognak. Ugye Magyarország gazdasága egy erőteljes ilyen orientációval bír, főleg a technológia területén. Tehát úgy gondoljuk, hogy ha most tudunk olyan high-tech beruházásokat támogatni, olyan környezetet létrehozni, hogy több gyártás jön ide, akár Európa más részeibe, akár Ázsiába, akkor itt egy nagyot tudunk ezzel ugrani, és úgy gondoljuk, hogy ez most egy jó irányt jelent. De ebben természetesen azok a források, amit most itt a Restructuring Fund megjelenít, még ennek nem tudjuk persze pontosan a feltételrendszerét, de ezek is hozzá tudnak ezt járulni. Tehát én azt gondolom, itt egy olyan lehetőséget kaptunk, amivel egy nagyobbat tudunk ugrani. Nyilvánvalóan majd most itt különböző elemzések léteznek, mi is nagyon sokat elemzünk, most már mesterséges intelligencia alapú számításokat végzünk, hogy mi is történhet itt. Nagyon nehéz előrejelzni, az látszik mindenképpen, hogy a gazdaság 2020-as lehűlése az már nem lesz olyan szintű, mint amit először becsültünk. Ugye itt vannak optimista becslések, a kormánynak az álláspontja, hogy ebben az évben 3%-kal csökkenhet a gazdaság. Ha meghallgatjuk a Nemzeti Bank elnökét, akkor ő azért azt mondja, hogy inkább itt egyfajta növekedés lesz. Ha megnézzük azokat a külföldi elemzőket, akik ilyen-olyan oknál fogva Magyarországot vagy kedvelik, vagy nem, de különböző számokat mondanak, ezek is szűkülnek, tehát egyre közelebb kerülnek egymáshoz a számok. Én azt gondolom, hogy ha ezeket a feladatokat mind teljesítjük, amiről most beszéltünk, akkor a magyar gazdaságnak egy komoly lehetősége lesz.
Vannak az eddigi ipar és gazdaságfejlesztési stratégiákat hosszabb távon is befolyásoló tényezők, amelyeket megváltoztattak a járványhelyzet hatására, illetve mit kell újra gondolni például a közlekedésben, autóiparban, távközlés területén?
Természetesen, hát ugye alapvetően az előbb beszéltünk a beszállítói láncoknak a hosszúságáról, hogyha a beszállítói lánc az, ahol Kínába kezdődik, és egyébként mondjuk Magyarországon keresztül Európa más országon végig, ez egy nagyon hosszú dolog, tehát ezeknek a rövidítése, az integráltsága szerintem mindenképpen változni fog. Részben úgy, hogy amit eddig outsourcoltak a vállalatok, azt inszorszolják, tehát behozzák a saját gyártásukba, és nem szükségszerűen helyezik ki valami távoli országba, de vagy pedig a beszállítói hátterüket alakítják át úgy, hogy közel legyen hozzá. Én azt gondolom, ez egyik nagyon fontos változás.
Megkezdődött ez már?
Ez zajlik gyakorlatilag hetente tárgyalunk különböző európai gazdasági szervezeteivel, hogyan tudja Kelet-Európa, Közép-Kelet-Európa erre olyan feltételeket kínálni, ami ezt fölgyorsítja és lehetővé teszi. Nyilvánvalóan iparágonként máshogy néz ki, hogy hogyan reagál egy adott iparág. Ami a járműipart illeti, itt azért az látszik, hogy az európai járműipar nem akar eltántorodni attól a szándékától, hogy lényegesen csökkentse a járművek okozta környezeti terheléseket. Tehát az elektromos autó leegyszerűsítve ez továbbra is egy fontos szempont. Persze ez is egy összetett kérdés, mert lokális emissziója van, milyen emisszió van egyébként, milyen terhelést okoz a környezet számára egy elektromos autó, mondjuk ha a teljes életciklusát nézzük, ezek mind kérdések, de úgy tűnik, hogy ez nem fog változni. Persze megjelentek újra azok a területek, hogy azért a belső égésű motor az mégsem olyan nagyon rossz, hiszen a teljes életciklus alatt lehet, hogy kevésbé terheli a környezetet, mint egy villamos autó, vagy biztos, hogy kevésbé terül a környezetet. Tehát néhány ilyen fajta átalakulás várható az autók irányításával, az egész autonóm jármű kérdés, és ezek meg fognak jelenni. Ami a digitalizáció területén fontos, hogy az azért látszott, hogy ha nem lenne ez a terület ennyire erős, mint amennyire erős, akkor olyan komoly gondba lettünk volna. Nem tudtunk volna reagálni például arra, hogy hogyan hívjuk fel az emberek figyelmét arra, hogy valamit tenni kell. Nem tudtunk volna arra reagálni, hogy az iskolában, ha nem tudjuk elküldeni a gyerekeket, akkor hogyan fogjuk megoldani az oktatásukat, hiszen fizikailag a vírus gátolta azt, hogy egymáshoz közel kerüljünk. Tehát én azt gondolom, hogy a digitális világ az átalakult és fel fog gyorsulni. Az 5G hálózatok, amik tulajdonképpen valós idejű és nagy sávszélességű kommunikációt tesznek lehetővé az emberek között is, meg emberek gépek, meg gépek között is. De ez nyilvánvalóan gyorsulni fog, hiszen az egyik eszközünk arra, hogy például az a notebook, amin dolgozunk, az ne fizikailag az asztalunkon legyen, hanem valahol a felhőben, és én csak egy tasztatúrát látok meg egy képernyőt. Tehát itt mindenképpen gyorsulásról lesz szó. Az önellátásnak a kérdése, ez mindenképpen egy fontos dolog, hogy vannak olyan területek, például a magyar gyógyszeripar, magyar egészségipar át fog strukturálódni, hiszen megértettük azt, hogy bár van egy jobban működő egészségiparunk, na de hát az egészségipar ez például olyan termékeket, ami most szükséges lett volna, ezt nem gyártott. Tehát az egészségipari gépgyártásunk az nagyon alacsony szinten van, most ez erősödni fog. Megnéztük azt, hogy például a különböző teszt eljárások, eszközök és vegyületeknek a kérdése, ezeket mind meg kellett rendelnünk valahonnét, nagyon sokáig tart, hogy egyetlen ezekhez hozzájutottunk, ilyeneket mindenképpen gyártanunk kell. De ide tartozik az infúzió, ide gyartoznak azok a vakcina, a gyógyszergyártási képességek, kapacitások, amiket mindenképpen erősítenünk kell. Debreceni Egyetemen néhány hét ezelőtt tettük le a félüzemi vakcinagyárnak az alapkövét, és ezt folytatjuk egy teljes értékű vakcinagyár irányába. Tehát gyakorlatilag minden területen van egyfajta ástruktúrálat, és mindig pozitív egyébként. Ezek lehet, hogy megtörténtek volna egyébként is. Na most ez a válság, ez a vírus, ez felgyorsította, ez is egy pozitív hatása ennek a helyzetnek.
Viszont az államnak valamilyen szinten itt részt kell vennie ezekben a folyamatokban, hiszen nem véletlenül gyártották, hozták külföldről ezeket a termékeket, alkatrészeket, mert olcsó volt.
Hát mindenképpen részt kell venni az államnak, hiszen ha egy ilyen pandémiás helyzet megjelenik, akkor az állam felelősséget hogyan kezeljük. Ha nem tudunk lélegeztetőgéphez hozzájutni, akkor nem a lélegeztetőgépet gyártó vállalatot fogják megkérdezni, hogy miért halt meg a beteg, mert nem volt lélegeztetőgép, hanem az államot. Itt az államnak egyértelmű feladata van. Itt is nagyon sok új információval gazdagodtunk, részben az egészségügyi rendszer működéséről, részben az egészségipar hátteréről. De nem természetes dolog az, hogy néhány egyetem fejleszt lélegeztetőgépet egy hét alatt, hiszen sokkal bonyolultabb termék, de képességet szereztünk ezzel mindenképpen. És a következő ilyen helyzetben már nem fogunk ebbe a helyzetbe válni, hogy akkor nézzük azt, hogy honnét lesz lélegeztetőgép, ha kell egyébként. Szerencsére nem kellett.
Magyarországi autóipart hogyan érinti a járvány okozta gazdasági válság, illetve a dízelbotrány okozta keresletcsökkentés? Tarthatóak a korábbi tervek és bővülési intenzitás?
Én azt gondolom, hogy igen. Ugye alapvetően a magyar ipar általában, egyébként a járműipar ezenből kiemelten, ez egy high-tech iparág, ha megnézzük azt, hogy milyen beruházások történtek az elmúlt időszakban, de ezek mindegyike nagy produktivitású, tehát nagy termelékenységű, és egyébként valóban high-tech beruházás volt. De ha összehasonlítjuk ezt a technológiai szintet, mondjuk mondjuk az autógyárak vagy a beszállítóknak a nyugat-európai technológiai szintjével, ez magasabb. Mivel ez magasabb és magasabb termelékenységű, meg egyébként drágább is, ezért ennek a működtetés ez mindenképpen egy fontos dolog. Tehát ha emlékszünk rá még a válság előtt, a magyar ipar és a német ipar növekedés elvált egymást. Most ennek az volt főleg az indoka, hogy itt ugyanazok a gyártók, akik Németországban gyártanak, azok itt egy magasabb termelékenységű technológiát hoztak létre, és ez nekünk oldatlanul esélyt fog jelenteni. Ez ugyanez ez ma is, de ugyanez lesz a helyzet később is. Alakultak persze újabb esélyek is. Én azt gondolom, hogy a járműiparon belül, akár Európán belül, de Európa is mondjuk Ázsia viszonylatában egy komoly átrendeződés fog történni, amiből szerintem mi nyertesen kerülünk ki. Az itt ide települt nagy gyártók elégedettek az itteni gyártás termelékenységével, költségeivel, minőségével, flexibilitásával, és nem elégedettek más európai országba telepített ilyen gyáraikkal. Ezeket potenciálisan át fogják telepíteni ebbe az irányba, Magyarország irányába. De én azt gondolom, hogy ezt a válság most gyorsítani fogja nyilvánvalóan, hiszen reagálnunk kell valamilyen módon, és ott lehet leggyorsabban reagálni, ahol a környezet az flexibilis. A magyar gazdasági szabályozók azok olyanok, hogy amik európai országban többé nem tipikusak, tehát mondjuk újraindul egy autógyár, akkor ott, mert leállították a gyártását, akkor ott sokkal gyorsabban meg tudja eszteni Magyarország, és sokkal gyorsabban tud reagálni a piaci követelményekre. Két héttel ezelőtt az Audi harmadik műszakának az indításánál vettünk részt egy rendezvényen miniszterelnök úrral, és ott nagyon világosan elmondták az Audi vezetői, hogy mi a szerepe az Audi koncernen, vagy a Volkswagen koncernen belül, mi a szerepe a győri gyárnak, és mennyire megkerülhetetlen. És azt mondtuk, hogy egyébként, hogyha ezt tudjuk fokozni, akkor ebben a magyar kormány minden támogatást meg nyújt az Audinak is, meg a többi vállalatnak is. Hogy a dízelbotrány mennyire érintett bennünk, hát ez egy eléggé összetett kérdés. A dízelbotránynak a technikai részhez kevésbé volt, ez egy politikai kérdés volt, ahol valamilyen módon a politika megpróbálja rákényszeríteni az autógyártókat egy más technológiát ennek a fölépítésére, ami legyen most a elektromos energiával hajtott autóknak a technológiája. Itt azért van bennünk egyfajta szűk látókörűség, hiszen azt mondjuk, hogy persze, mert egy dízelautó városon belül mondjuk nyilván valamifajta emisszióval rendelkezik, míg egy villamos autó nem. Hát ott nem. De hogyha megnézzük azt, hogy mondjuk az akkumulátort hol gyártjuk le, megnézzük azt, hogy mondjuk az elektromos áramot hol állítjuk elő, és mivel állítjuk elő, akkor nem biztos, hogy a villamos autó az egyébként jobb, tehát itt ezt a fajta és ezt el kéne felejtenünk lassan, és azt mondani, hogy egyébként igen, ezek versenyző technológiák, mindegyik járművet arra kell használni, amire ez egyébként való, de ne zárjunk ki azért egy technológiát, mert úgy gondoljuk, hogy a másik az jobb, és azt erőteljesen támogatjuk. Tehát ebben egyébként a magyar autógyártókat nagyon nem érezték meg ennek a hatását. Én azt gondolom, hogy az előbb is mondtam, hogy a belső és a motornak a tartaléka az egyébként hatalmas, meg lesznek a elektromos területen is különböző olyan technológiai váltások, üzemanyag cella például, tehát hogy fedélzeten generáljuk inkább az energiát, és ne hurcibáljunk magunk a sok száz kiló akkumulátort, amit aztán fel kell tölteni, ez bonyolult, de így például kevésbé kell terheljük a környezetet. Tehát itt egy érdekes dolog zajlik itt a döntéshozóknak, azt azért figyelembe kell venni, hogy nem szabad csak egy technológia mellett letenni a voksunkat, és azt minden áron túlerőltetni, akár úgy is, hogy olyan koncerneknek a vezetőit börtönbe csukjuk, akik egyébként mondjuk valami fajta hibát követtek, hát nyilván nem ők személyesen, de lehet, hogy nem is követtek el hibát.
Vannak arra utaló jelek, hogy amit említett, hogy Közép-Európa felértékelődhet a Távol-Kelet helyett, mint beszállító, hogy akár a mostaninál több alkatrészt szállíthat Magyarország, hogy mint beszállító jelentősebb szereplő lehet az Európai Unióban?
Tehát abszolút, ugye több olyan tárgyalásunk volt és van is egyébként más európai országokkal, de hogy hogyan tud Magyarország egy attraktív környezetet biztosítani, például Kínából vagy Ázsiából visszahozott termékek gyártásának a számára. Ez egy logikus lépés, ahogy mondtam, tehát rövidülnek ezek a láncok, és annak az egyik feltétel az, hogy fizikailag itt lehessen gyártani.
A debreceni BMW gyár ütemtervét hogyan befolyásolják az elmúlt hónapok? Mik a legfrissebb hírek?
Itt volt valamiatt itt bizonyos sajtó ezt a BMW gyárat olyan színbe akarja feltüntetni, hogy na hát ez egy rossz döntés volt, mert lassult, nem lassult. Tehát a BMW gyárat építik, ha van lassulás, akkor az nem amiatt van, mert egyébként az autókra vonatkozó igény az változott volna, hanem más indokok miatt, de egyébként nem is nagyon látunk lassulást. Ennek kormánybiztosaként folyamatosan kontaktusban vagyunk a gyárat építő debreceni BMW-s csoporta, nincs semmi fajta lassulás, tehát én azt gondolom, hogy nem fogja ezt érinteni, sőt én azt hiszem, hogy inkább gyorsulni is kéne, hiszen ha megnézzük ennek a gyárnak, mert a BMW gyárnak az európai a BMW lokációkban betöltött szerepét, akkor ez lesz a BMW-nek Európában a legflexibilisebb gyára, és a flexibilitásnak pont ott van jelentősége, hogyha egy adott márkát villamos géppel, tehát villamos motorral is kell gyártani, meg belsőgésű motorral is, meg üzemanyagcellával is, akkor itt a flexibilitásnak, hogy milyen gyorsan tudjuk átrendezni a gyártási környezetet, milyen gyorsan tudunk reagálni, hogy egy másik megrendelés érkezik egy másik autóra, na ott bennek nagyon nagy szerepe van, ilyen gyár a BMW-nek, másik nem nagyon van, ez az első ilyen értelmű gyár, de ugyanez igaz egyébként a Mercedesre is.
Orbán Viktor miniszterelnök egy interjúban azt mondta, hogy amennyiben az Európai Unió felveszi a tervezett jelentős összegű gazdaságélénkítő hitelt, az ön minisztériumának, az ETM-nek adta azt a feladatot, hogy a különböző programokat kidolgozza, hogy Budapest a Magyarországra jutó forrásokat mire és hogyan költs el. A miniszterelnök a területek közül például a villamoshálózat fejlesztését említette. Megkezdték már a javaslatok kidolgozását, illetve mire jutottak eddig?
Igen, abszolút zajlik ez a folyamat, ugye nem csak Budapest, hanem Magyarország hogyan használja fel ezeket a forrásokat. Az úgynevezett restructuring fund, ami tartalmaz mind visszanemtérítendő és mind hiteltípusú támogatásokat. Ennek a tervezése zajlik. Ugye itt ennek a működése az olyan, hogy be kell nyújtanunk egy átstruktúrális tervet. Ez egy olyan dokumentum, azt mondja, hogy egyébként a vírus hatására kialakult helyzetet az adott közösség Magyarország hogyan kívánja használni. Ez egy gazdaságpolitikai tervet jelent. Utána pedig ezt a tervet le kell bontani projektekké, tehát le kell bontani ügyekké, meg akarunk valósítani, és ezt az Európai Unió fogja majd elfogadni valamilyen formában. És ennek vannak azért szabályai. Két fő szabályt szoktam mindig kiemelni, hogy olyan projekteket lehet megjeleníteni, amik valamilyen módon a környezet zöldítéséhez, vagy a környezetünk zöldítéséhez járul hozzá, vagy a digitalizációhoz, tehát hogy ezeket a pontokat emeli ki. Na most, hogyha ezeket végig gondoljuk, akkor az nagyon sok területet jelent. Tehát, hogy megnézzük például, hogy néz ki a magyar közösségi közlekedés rendszere, a vasútfejlesztés az egyértelmű egy olyan terület, ami a zöldítés területéhez is tartozik, de tartozik például a digitalizáció területéhez is, hiszen például a vasúti vonalak mentén kiépített 5G-s hálózatok, azok egy sor dolgot fognak okozni. De az energetikai rendszerünknek a korszerűsítése, az pedig olyan terület, amit most kell megtenni, amit miniszterelnök úr említette ebbe az interjúba. Ugye Magyarország egyértelműen letette a voksát, amely a megújuló energiaforrások közül a naperőművekre. De viszont a naperőművek által termelt energiát az be kell vinnünk a hálózatba. Tehát itt olyan hálózati bővítéseket kell végrehajtanunk, részben a vezetékhálózat, részben a különböző alállomások, de az energiakiegyenlítés, az energiatárolók, illetve az okos felhasználás szintjén, de amik abszolút ebben az irányban hatnak, tehát ez itt a digitalizáció feltételét is kielégítjük, illetve kielégítjük azt, hogy zöldítjük a magyar gazdaságot. Ezek szükséges végrehajtandó beruházások, tehát ezt nem csak azért csináljuk, mert az Európai Unió erre a támogatás, hanem egyébként is meg kell tennünk. De ide tartoznak a közmű beruházásaink, az ivóvízhálózatnak a továbbfejlesztése, ide tartoznak az olyan beruházások, amik a kisebb településeken, a nagy szennyvízhálózattal nem rendelkező környékeken hogyan tudunk olyan lokális megoldásokat létrehozni, és ebből például finanszírozni, ami ezt a helyzetet megoldja, tehát hogy ne kelljen nagyon drága konstrukciókat működtetni, de a hatékonyság mégis olyan legyen. De ide tartoznak azok a digitális ügyeink, például a mesterséges intelligencia stratégiát és a stratégiai projekteket jelenti, ezt Magyarország kidolgozta, a kormány elfogadta, ez önmagában csak egy 160 milliárd forint a költségkerettel rendelkező beruházás sorozatot jelent, nagyon sok minden van benne. De ide tartoznak például az egyetemeknek a feltételének az alakítása, legyen az akár infrastruktúra, akár eszközgép feltétel. Tehát gyakorlatilag minden olyan terület, amit egyébként is tervezünk és egyébként is tennénk, na az ebben jelentős része belefér, úgyhogy zajlik a tervezés, és holnap lesz pont a következő tervezési értéke. Van legalább 5-kor volt az egyik hívünk, holnap lesz a második, és jövő héten szerdán pedig a kormánytagok, a miniszterek megtárgyalják ezt a javaslatot, és amikor július 8-án fog ez kormány elé kerülni.
És ez mind-mind benne lesz ebben a programban, vagy ebből emelnek ki néhány elemet, akár a villamos hálózatot, akár a vasutat, és akkor arra fordítanak nagyobb összeget, vagy mindegyikre kisebb összeget?
Ez egy nagyon komoly tervezési munkát jelent, hiszen két dolgot kell szem előtt tartanunk. Az egyik dolog az, hogy magát a projektet, amit leírunk, és itt nagyon részletes projektleírással kell rendelkeznünk, pontosan kell ismernünk a projektnek a jövőbeni költségeit, kell tudnunk azt, hogy egyébként mi az, amit létrehozunk. De az egyik nagyon fontos feladat, hogy magát a projektet ezt úgy tudjuk megfogalmazni, hogy az Európai Unió ezt elfogadja. Tehát, hogy ez a politikából vezet elfogadja. A másik pedig az a szempont, hogy hogyan tudjuk ezeket utána aztán, hogyha ezt elfogadtuk, azonnal megkezdeni az adott beruházás vagy az adott fejlesztést, és meghatározott időn belül és meghatározott költségkereten belül végrehajtani. Ennek a két dolognak kell értékelni a rizikóját, tehát hogy mennyire vagyunk a projekt erre vonatkozó tudás birtokában, illetve hogyha megnyertük, akkor utána hogyan tudjuk ezt végrehajtani. Itt nyilvánvalóan azok a projektek rendelkeznek magas prioritással, ahol ez a két feltétel, tehát a megnyerhetőség és a végrehajtatóság feltétele magas, hiszen ezért csináljuk. De nyilvánvalóan ezek a projektek ezek illeszkednek a saját gazdaságpolitikai vagy társadalompolitikai elképzeléseinkhez is, tehát ebből jön ki az a portfólió, amit egyébként majd be fog nyújtani, tehát még egyszer a magas eséllyel megnyerhető projekteket, amiket magas eséllyel végre is tudunk hajtani.
Ez nagyjából hány milliárd euró, vagy hány milliárd?
Hát amiről beszélünk, ez nagyjából tehát a Restructuring Fundnak a nem visszatértendő része, tehát a grant része, ez valahol ilyen 2400 milliárd forintot jelent viszonylag rövid időn belül. De nyilvánvalóan zajlik a normális európai támogatás tervezése is. Itt ugyan még nincsenek teljesen ennek a feltételei meghatározva, de azt gondoljuk, és ez egy logikus lépés, hogy azokat a projekteket, amit elkezdünk ebben az RRF nevű, tehát az a Restructuring Fundban, azok folytathatóak lesznek aztán majd a normál EU-s környezetben is. Tehát ezek egymással épülnek mindenképpen.
Folyamatosan zajlik a hazai egyetemek alapítványi átalakítása. Ön is említette most az egyetemeket, az egyetemi infrastruktúrát. Miért van szükség erre a változásra? Mitől lesznek jobbak a felsőoktatási intézmények, ha az állam helyett egy alapítványa tulajdonos?
Hát itt nem csak a tulajdonos vagy a fenntartó változik meg, az csak egy ügy, tehát azt meg lehetne máshogy oldani, hanem az egyetem megváltozik a teljes működési környezete. Tehát ma egy állami egyetem az úgy működik, mint egy kormányhivatal. Tehát gyakorlatilag ugyanazokat a merev szabályokat kell, hogy alkalmazza.
Most nem biztos, hogy mindenki ismeri, hogy működik a kormányhivatal. Lehet,
most a kormányhivatal jól működnek, csak egy kormányhivatal az ugye egy merev szabályrendszer szerint látja a feladatot, vagy egy minisztérium is, tehát ott a szabályok azok úgy eléggé katogósak. Na most egy egyetem a természeténél fogva, hogy ott oktatásról, kutatásról, művészetről beszélünk, neki alkalmazkodni ehhez a nagyon merev rendszerhez, hogy engedélyt kell kérni egy valakitől arra, hogy egy valamit beszerezhessen, ezek nem jó szabályok. Nem beszélve arról, hogy az államháztartási törvény is egészen más szabályokat ír elő az ő működésükre. Tehát ezért azt mondtuk, hogy részben egyszerűsítsük ezeknek az egyetemeknek a működési környezetét. Ebben az alapítványi fenntartási formában ezek a szabályok már nem érvényesek. Tehát ott már úgy működik, mint egy bármilyen vállalat, egy bármilyen másik intézmény, mint egy magánegyetem például. Tehát a magánegyetemek azok lényegesen versenyképesebbek tudnak lenni pont a működés miatt, mint az állami egyetemek. Hát akkor ne gátoljuk őket ebbe. Az, hogy az alapítvány válik az egyetem fenntartójával, és ennek az alapítványnak a kuratórium tagjai, azok erőteljesebb felelősségét éreznek az egyetem iránt, ez meg azt jelenti, hogy nem a miniszter, én döntök mondjuk arról, hogy a színművészeti egyetemnek hogy nézzen ki az intézmény fejlesztési terve, amit egyébként maga az egyetem állít elő, hanem olyan embereknek a társága, akik valamilyen formában vagy azért éreznek felelősséget az egyetemért, mert ott végeztek, vagy azért, mert olyan helyzetben vannak abban a környezetben, amikor az egyetemet ők származnak, vagy azért, mert egyébként az adott terület az ő területük is, vagy azért, mert egyébként a gazdasági környezet, ami az egyetemet magába foglalja, az igény a egyetemben vagy együttműködés, tehát itt olyan emberek jelennek meg, akik személyesen felelőssé tehetőek azért, vagy felelősséget vállalnak azért, hogy az egyetem hogyan működik. Ez a két indoka van, gyakorlatilag itt egy olyan modellt hoztunk létre, mint a finnek is így csinálnak az osztályegyetem, és valami hasonló módon működnek, de ugyanígy működnek az amerikai magánegyetemek is.
Egy modell van, vagy több különböző modell, mert ugye említett művészeti egyetemet is, van a Corvinus Egyetem, teljesen másfajta képzésre.
Ugye a maga az alapmodell, hogy egy vagyonkezelő alapítvány tulajdonába kerül az egyetem, vagy a fenntartásába kerül az egyetem, az gyakorlatilag minden esetben igaz. Ennek az alapítványnak van egy kuratórium, amit a mostani tulajdonos vagy fenntartó, ugye a magyar állam kér föl arra, hogy lássák ezt a feladatot, és utána egy idő után átadja majd az alapító jogosultságokat is magának a kuratóriumnak. Tehát az alapmodell az nem különbözik. Abban van különbség, hogy amíg a Corvinus modell esetében olyan állami vagyont is kapott az alapítvány, hogy ezek a különböző Mollett-Richter részvények, aminek a hozamából finanszírozza az egyetem azokat a hallgatói ösztöndíjakat, amelyeket egyébként aztán majd az egyetemen fognak a hallgatók felhasználni. A többi egyetem esetében ugye nincs ennyi állami vagyonunk, vagy ilyen működő vagyonunk, ezért ott különböző egyéb elemek jelennek meg. Az biztos, hogy az állam nem szállhat ki, nem is akar egyébként kiszállni a felsőoktatás finanszírozásából, csak a felsőoktatás ezeket az intézményeket, ezeket más módon fogja finanszírozni. Itt egy hosszú keretszerződés, egy 3-5 évente pontosított összeg alapján finanszírozott az egyetemet, már nem csak a hallgató viszi magával a finanszírozás, ugye most arról van szó, hogy az egy hallgató jutó önköltség az valamennyi, ezt odaadjuk, és akkor ebből próbáljon az egyetem boldogulni, hanem megállapodunk az egyetemmel, lesz nyilván egy ilyen eleme, tehát egy oktatással kapcsolatos eleme, de lesz egy kutatásfinanszírozási eleme is, lesz egy infrastruktúra fenntartási eleme is, tehát egy lényegesen flexibilisebb finanszírozási formát fogunk kidolgozni. Ez persze nem azt jelenti, hogy az államnak, ha van valamilyen vagyon, amit odaadna az egyetemeknek, azt ne adhatná oda, de ilyen értemben ezek a struktúrák, ezek nem különböznek egymástól.
Milyen időtávon várható javulás vagy átalakulás? Ugye mondta 3-5 évet. Mikor vizsgálják meg, hogy az átalakítás beváltotta-e a hozzáfűzött reményeket?
Az egyetemi struktúra az nem egy gyorsan változó struktúra, hiszen eleve hallgatók amennyi időt ott töltenek, tehát az ott az egy ciklus alatt nagyon kevés változás történhet, illetve az egyetemi struktúrák azért alapvetően konzervatívak, tehát ők nagyon szeretnek változni, mert ez így volt, mindig maradjon ez így, hogy itt azt a lehetőséget próbáljuk ezen az alapítványi fenntartási struktúrán keresztül számukra létrehozni, hogy legyenek bátrabbak és próbálják meg ténylegesen kihasználni az ebben rejlő lehetőségeket. Egyetemben válogatja, hogy milyen gyorsan tud változni. Nyilvánvalóan egy nagyobb egyetem, mint a Corvinus Egyetem, lassabban tud változni, de mondjuk a természeténél fogva, hogy a közgazdaságtudomány az egy gyorsabban reagáló képes dolgot jelent. Az Állatorvostudományi Egyetem esetében ott ugye egy hosszabb képzésről beszélünk, egy bonyolultabb képzésről beszélünk, ott lassabb reakciót várunk, de mondjuk egy művészeti egyetem esetén, mint mondjuk a MOME, vagy ide sorolnám egyébként a Színművészeti Egyetemet is, ott lényegesen gyorsabban lehet változni, hiszen ott maga a környezet is eleve egy dinamikusabb, egy vibráló dolgot jelent.
Csak mondjuk az Állatorvostudományi Egyetemen, vagy a Közgazdaságtudományi Egyetemen kutatás, illetve az, amit az egyetem előállít, az mondjuk így könnyebben mérhető, könnyebben összemérhető, mint mondjuk egy művészeti egyetemen.
Nem? Hát ugye, mert ott a művészeti egyetemen nem szükségszerűen a kutatási eredmény csak az eredmény, hanem a művészeti tevékenység is az eredmény. Nyilván itt ezek különböznek, nem volt véletlen, hogy a MOME-t és a Színművészeti Egyetemet gondoltuk, hogy elsőként ebbe a struktúrába átalakítjuk. Neki van erre a legnagyobb esélyük egyébként. Ugye a MOHLI Nagy Egyetem az egy alkalmazott ipar művészeti egyetem, ott megjelennek a művészetek is, de ott már van egyfajta alkalmazása is. A Színművészeti Egyetem esetében nyilvánvalóan ott ez egy szubjektívebb dolog, hogy milyen gyorsan lesz mondjuk az egyetemnek a művészvilággal másfajta kapcsolata, mint ami ma van. Ugye ott ezt nehezebben lehet mérni, de ott is vannak mérőszámok, hogy melyik színházba az egyetemről hány dramaturgot, hány színművészt alkalmaznak. De ugyanilyen mérőszám lehet, ha már művészetnél ez értelmezhető, ezért óvatosabb állnék, csak mérnök emberként is szeretem ezeket a számokat, művészvilág az azért nem egészen így működik, de mondjuk, hogy a Magyarországon egyébként az elmúlt időszakban jelentősen fejlődött filmgyártásban, hogyan jelennek meg például az egyetem hallgatói, hogyan jelennek meg az egyetemen végzett szakemberek. Szóval ezek minden ügyek, amik egyébként mérhetőek. Én azt hiszem, hogy az, hogy szabadabban működhet egy intézmény, az, hogy az intézmény ugye nem az autonómia, ez nem mindig félreértik, ugye tegnap volt itt egy tüntetés, hogy tegnap előtt a Színművészeti Egyetem részvevőjeivel beszélgettünk a hallgatókkal. Az egyetemek autonómiáját azt ez nem befolyásolja. Az autonómia az a alaptörvényben leírtaknak megfelelően nem változott, tehát nem történt semmi. A rektor szerep ugyanaz, a szenátus szerep ugyanaz, de a fenntartónak is van egy szerepe, ami viszont a finanszírozhatóság az egyetemnek a jósága, tehát mennyire jó az egyetem, na ebbe történhetnek változások, de az autonómiát nem érinti, tehát ez nem fogja megmondani senki, hogy akkor most így kell tanítanod azt, amit tanítod.
Hát, hogy adásunk előtt a pont találkozott a Színház és Filmművészeti Egyetem vezetőivel, hallgatóival, és ott az autonómia megtartása, a szakmaiság garantálása volt, amit szóba hoztak. ezeket hogy biztosítják, vagy ez hogy változik, vagy hogyan nem változik?
Hát, hogy ezt magyaráztam a hallgatóknak is, hogy tehát miután az alaptörvény garantálja a felsőoktatási oktatás, kutatás, művészeti tevékenységnek a szabadságát és ennek az autonómiáját, itt nem változtatunk meg az alaptörvényt. Az alaptörvény ugyanolyan, tehát ők pont azokkal a jogosítványokkal rendelkeznek, mint amivel rendelkezik egyébként egy másik egyetem, vagy korábban rendelkeztek. Itt semmifajta változás nincs. Nyilvánvalóan minden változás az okoz egyfajta félelmet. Az egy érdekes dolog, hogy ilyenfajta félelem a maradék 6+1, illetve most még majd jön egy másik egyetem évvégéig, ott nem volt ilyen félelem, sőt abban ezek az egyetemek csak a lehetőséget látták, és abszolút elfogadták ezt, és abszolút élni akarnak vele. Ugye itt a színművészeti egyetemen egy másik dolog zajlik, és ez nem is az egyetemet érinti, én azt gondolom, és ezért nem is örülök annak, hogy az egyetemi hallgatókat belehúzzuk ebbe a történetbe, ez nem az ő ügyük. Tehát itt a művészvilágban zajlik egy hát ahogy én ezt értem, megint mérnökként nem avatkozunk ebbe bele, de ez egy nézőpont, vagy megközelítés vita, hogy is nézzen ki a színészvilág, mert hogy van egy teátrumi társaság, meg van egy színházi társaság, és ők nem értenek egyet, és az egyik azt gondolja, hogy az egyetemen egyik hangsúlyosabb jön, mint a másik, ami lehet, hogy így van, de hát egyetemük az meg csak egy van, színvizetetem csak egy van, tehát az, hogyha ez a fajta vitát nem zárják le a művészvilágba, akkor ne várják, hogy az egyetem ezt tudni zárni, és azt nem várják, hogy az egyetemi hallgatók ebben megjelennek. Ez volt, hogy némileg hát, hogy mondjam, meglepődve, hogy ez a beszélgetés végén a egyetemisták előhúztak egy papírt, hogy én most írjam alá, mert ez garantál nekik valamit, és mondtam, hogy hát én ezt nem írhatom alá, azért nem írhatom alá, mert az, amit abban a papírban leírtak, ez még a mostani állapothoz képest is visszalépés, mert úgy tűnik, hogy az egyik ilyen művészet irányú, hogy na, ez így jó volt eddig, és messze kevésbé progresszív, mint ami lehetőséget most ajánlottak, és szerintem ők ezt megértették. Azt fontos érteni, hogy az autóipar mondjuk csak azért, mert én a fékekhez értek állítólag itt különböző emberek szerint. Mindenesetre az autóiparban azt a vitát, hogy belső égésű motort fejleszünk, vagy elektromos hajtású autót fejleszünk, ezt a vitát, ezt nem az egyetemi hallgatókkal folytatjuk le. Tehát nem mennek oda a különböző szakmai szervezetek, és mondják azt, hogy te most, mint az egyetem hallgatói képviselete, menjél el a miniszter, és mondd el neki, hogy te azt szeretnéd, hogyha belső égésű motoros lenne egyébként a jövő autóipara, mert nekem ez fontos, mert én ülök ott az egyetemen, szemben azzal, aki meg azt mondja, hogy egyébként ő meg elektromosat szeretne, most ugyanez a vita folyik itt is. Van egy olyan művészeti irányzat, ami azt mondja, hogy maradjon minden így, hogy van, a másik pedig azt mondja, hogy legyen más, hogy legyen megosztó minimum, de ez nem az egyetemi hallgatóknak a vitája, tehát őket ne keverjük bele ebbe, lehet, hogy egy kicsit a végén a társaságok képviselőivel direktebb voltam, mint azt ugye szoktam, de hagyjuk békén az egyetemistákat, tehát nincs ebbe ügyük, ezt intézzék el a művészek, aztán utána meglátjuk, mi lesz.
Eddig 6+1 egyetem esetében kezdték meg az átalakítást, említett egy újabbat, hány intézménynél teszik meg ezeket a lépéseket, és az év végéig mi a következő intézmény, melyik a következő?
Ugye az első egyetem az a Corvinus Egyetem volt, ugye 6 egyetem esetében zajlik ugye be is jelentettük egyébként az alapítvány, a kuratóriumait, a felügyelőbizottságot, itt zajlik magának a alapítványnak a bejegyzése. Ezt fogja most gyorsan követni a színművészeti egyetem, és év végéig még a Szent István Egyetemet fogjuk így átalakítani, hogy azért tart ez egy kicsit hosszabb ideig, mert ott nem csak a struktúraváltásról van szó, tehát nem csak a működési struktúraváltásról van szó, hanem ott különböző egyetemek fúziójáról is beszélünk, tehát létrehozzuk először azt az egyetemet, és utána alakítjuk át. Arra még néhány hónap időre szükség van, az egy nagyobb átalakítás. Egyelőre ezek azok az intézmények, amit úgy gondolunk, hogy ebben a formában jól tudnak működni. Aztán a többit meglátjuk, most egy kicsit tapasztalatot gyűjtenénk, de ne zárjuk ki azt egyébként, ha mondjuk a Pannon Egyetem esetleg ilyenfajta átalakulást akkor azt nem fogjuk végrehajtani. Ez most csak példa volt.
Akkor ez azt is jelenti, hogy további egyetemek átalakítása jövőre nem feltétlenül várható, vagy nincsen tervbe véve?
Ugye alapvetően azok az egyetemek, amik most így meghatározó egyetemek Magyarországon és állami egyetemek maradtak, ugye ide tartozik a három vidéki tudományi egyetem, a Szemüvesz Egyetem, az ELTE és a Műszaki Egyetem, ugye ezek a nagy egyetemink, de őket én azt gondolom, hogy állami fenntartásba fogjuk tartani, és olyan módon fogjuk fejleszteni, hiszen azért ezek nagyon nagy intézmények, nagy és bonyolult intézmények, tehát először értsük azt meg, hogy hogyan működik ez az alapítványi konstrukció, és aztán majd később hozhatunk ilyen döntést, de ott most egyelőre nem gondoljuk azt, hogy ezeket át kéne alakítani. De fejleszteni viszont mindenképpen kellene, és most, hogy nekem is több idő marad arra, hogy kevesebb egyetemmel foglalkozunk ott, és nagyon komoly fejlesztések fognak elindulni.
És egyébként mi alapján döntenek, ha döntenek még további egyetemek bevonásra?
Meglátjuk, ugye mindig arról van szó, hogy az adott, ugye ezeknek az egyetemeknél az adott gazdasági társadalmi környezet az, ami meghatározza az egyetem működését, hogy az a környezet az igényli azt, hogy máshonnan működjön. De itt ebben a 6 esetben, ez mindegy, 6-7 esetben mindenképpen itt történt, és szerintem ez a helyzet a Színművészeti Egyetemnél is van körülötte egy kis turbulencia, de ez majd el fog múlni, hogyha meglátják egyébként, hogy itt a kormánynak a szándéka csak a jó működés jelenti.
Köszönöm, hogy itt volt az Aréna mai vendége, Palkovics László innovációs és technológiai miniszter volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, illetve az Inforádió YouTube csatornáján. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.